Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtését, melyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Kossuth és Széchenyi díjak átadásán az Országházban. Az államfő kiemelte, magyar és magyar között nem lehet szakadék, magyar közösség és magyar közösség között mindig kell átjárásnak lennie. Ezért kell vigyáznunk a hidakra, hangsúlyozta, hozzátette. A magyar tudomány és a magyar művészet hidaknak tekinthetők, ahogyan a magyar tudomány és kultúra emberei pedig hídembereknek. Súlyog Tamás rámutatott, a tudomány és a kultúra nem csupán összeköt, hanem egyaránt gazdagít minden magyar közösséget különbség nélkül. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok, újra összefogjunk, és együtt közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit, írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15-e alkalmából küldött levelében. A kormányfő úgy fogalmazott, 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn. Olvasható a távirat irodához is eljuttatott levélben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójához. Hozzátette, csatlakozza békemenethez és álljunk ki együtt a hazánkért. A kormányfő a videóban felidézte, a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. Hozzátette, a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel, mondta Orbán Viktor. Nem Windischgrécet, Paszkijevicset vagy Hajnaut ünnepeljük, hanem azokat, akik a történelem jó oldalán álltak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szódon. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, az Aszódi Petőfi Múzeum előtt tartott ünnepségen arról beszélt, hogy egy éve sikerült átadni ennek a múzeumnak a megújított épületét. Ma pedig megnyílik benne Magyarország legújabb, legkorszerűbb, talán legszívbe markolóbb Petőfi kiállítása. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, hajnalra foltokban köd képződhet, a déli délkeleti szél a délalföldön és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között, a vízpartokon magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de északkeleten-keleten több felé fagyhat. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását, és szó lesz még a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatról is. Elsőként Fazekas Pétert, az edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola igazgató helyettesét hallják, aki folytatja előadását az intézményük aktív mindennapjairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Hitélet. Nekünk ez olyan, mint a levegővétel. Nem is nagyon akarok többet mondani róla, mert ez gyakorlatilag az életünknek egy olyan szegmense, egy olyan része, amire sem hivatott nem vagyok, hogy beszéljek róla, majd egyszer Taján Lajos atyát felkérjük rá, de ez tulajdonképpen ami levegünk. Nagyon sok ilyen tevékenységet végzünk az intézményben, ugye a szent liturgiák, a KET módszer, tehát egy tudományos oldalát is behoztuk ennek a hitéletnek, de mikor megyünk via felrátázni, akkor mindig megállunk egy feszület előtt, és elmondunk egy imát, zarándoktáborokba veszünk részt, koliba szentelést láthattok, és nagyon-nagyon széles spektrum mozog ez is az intézményünkben. Közösségépítés. Olyan képeket villantottam direkt a módon fel, amelyeken nem egyének vannak, hanem csapatok, csoportok. Ugyanis legyen egy martonyi túra, van egy pici túraszakosztályunk is, aki nagyon-nagyon elhivatott, és gyakorlatilag minden héten túráznak a fiúk, lányok, Tóth Péter tanáró vezetésével, tehát akár legyen egy martonyi korostoromhoz, ahol van egy nagyon jó jurtatáborunk egyébként, köszönhet az Aktív Magyarország Államtitkárságának. Eltúráznak a gyerekek csapatban, legyen az egy irodai alkotónap, ahol képzőművészeti szakköröseink vesznek részt, egy sportnap előtti közös gimnasztika bemelegítés, legyen az a megfutás, ami egy zseniális kezdeményezés volt, itt kastély körül valósítottuk meg, ugye ez a meg szócska azt jelenti, hogy még egy kör kisdiák, ez a mozaik, hihetetlen élmény volt számomra is, de igazgató számára is pont együtt futottunk, amikor egy ilyen kis dunditucis srác tolta, izzadt, és mondta, hogy még egy kört meg kell csinálni, mert különben akkor behúzzák az osztályomnak az egy strigulát. Tehát nem magáért futott, hanem az osztályáért futott. Vándortábor, amiről még picit majd szeretnék bővebben beszélni, pontvadászatpálya, ahol szintén csapatok jelennek meg, osztályközösségek mennek ki. Nagyon fontos, hogy használhatják a digitális eszközt, mert azért ez nem egy utolsó szempont, de közben tanulnak, ugye egy nonformális környezetbe, illetve a millió lépés az iskoládért, amit hát többször megnyertünk, és ugye ez is a szellemiségünkből adódik, hogy ami pénzt ezzel nyertünk, azt egy másik közösségnek adtuk, ugye adományként, ugye Kárpátaljára, ahol sokkal inkább rászorulnak arra, mint mi. Ikigáj. Erről már beszéltünk, ez az életcél. Szerintem mindannyiunknak van hosszú, rövid távú életcélja. Itt elsősorban ugye a hosszú távú életcélről beszéltünk. Nekem a rövid távú életcélről, hogy túl legyek ezen a prezentáción, és sikeres legyen. De azért hoztam ide olyan embereknek a fotóit, akik példaképek lehetnek. Nagyon sok ilyet hívunk meg az intézményünkbe. Hála Istennek, és el is fogadják a meghívást. Ugye Boronkai Peti, aki úgy született, hogy könyökétől nem volt végtagja, de triatlon világbajnok. És azt mondta nekem Péter, hogy őt már zavarna, lenne keze. Tehát neki ez így tökéletes. Balcó András, többszörös olimpiai bajnok. Ott rollerezik egy olyan ember, aki több ezer gyerek életét menti meg napi szinten. Ott pingpongozik egy olyan ember, aki direkt nem tette be saját magát, de én betettem, aki azon dolgozik, hogy a magyarok élete egészségesebb és jobb legyen. Ott felette szintén pingpongozik egy olyan ember, aki azon dolgozik, hogy Magyarország sikeresebb legyen a világban. Gajdos Dávid barátunk, aki a Séfek Séfének a harmadik helyezete volt, ő egészséges ételeket csinált a gyerekeinek. Tehát igyekszünk helyi példaképeket is behozni, és sokkal nagyobb, szélesebb volumenű körben is gondolkozunk, de Martinek, Jani, Rakoncai, tehát említhetik rengeteg ilyen példaképet. És ott a jobb felső sarokban van két olyan számomra is példakép, akiről még hallani fogunk, Göndör Kristóf és Fedor Bence. Meg lehet jegyezni a neveket. Inspiráció, mit teszünk edelényben? Fenntartói támogatással, és itt nagyon-nagyon szeretném kiemelni Bialkó Mária igazgatóasszonynak és a MEGIF-nek a működését, mert nélkülük nem tartanánk ott, ahol tartunk. Bármilyen merész és vad ötlettel állunk elő mindig támogatók benne, és köszönjük szépen, de Úristen tartsa meg szokásukat. Tehát fenntartói támogatással, önerőből és pályázatokon keresztül igyekszünk megteremteni a megfelelő feltételeket, kihasználni a lehetőséget, nyilván a tanulóink érdekében. Szeretnénk, ha évek múltán munkák kihatása lenne a város életére, de az sem baj, ha már most hozzá tudunk járulni edeni fejlődéséhez és megtartó rejéhez. Erdei iskolát működtetünk, irotám, Martonyiba jurtatábort működtetünk, de az aulába behoztunk egy jégpályát. A pumpa, az épített bitumenes pumpapályát megelőzően telepítettünk a sport, a gyülekezőterünkre egy mobil pumpapályát, szintén Aktív Magyarország hathatós támogatásával. Köszönjük szépen! És az infrastruktúrára is nagyon figyelünk, hogy legyen nagyon sok játszóterünk, a gyerekek aktívan töltsék akár a szüneteket, vagy a szabadidőt. Egy picit saját magamról engedjetek meg egy diát. Azokat a képeket villantottam fel, amelyek kapcsolódnak a kézón alapilléreihez. Ugye a család. Példakép. Kis Gergő, vízilabda, többszörös olimpiai bajnok, Csaba testvér, aktív életet élek, tehát viafelrátázok, futok, heti szinten kétszer focizok, barátaimmal csinálom mindezt közösségbe, jól érzem magam, és alkotok. Én nagyon szeretek rajzolni. Polgármester úr szoktam mondani, hogy szeret, de nem tud. De lehet, hogy van igaza. De már két kiállítást hoztam tető alá, ahol a képeimet eladtam, és ezzel a demencia kutatást támogattam. Tehát egy elég komoly összeggel tudtam a COKIT, ez a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, illetve a Feleltetett Alapítványt támogatni. Tehát igyekszek az időseket, az idősekért is tenni. Polgármester úr, az Edeli Idősek Tanácsának tagjai vagyunk, ugye többet magammal. És itt a generáció közötti párbeszéd jön be a képbe. Ugye az adományaimmal elsősorban a demencia kutatást támogatom, ami nyilván még most az időseket érinti elsősorban, de sajnos egyre inkább ez a korhatár előre jön, tehát végtelenül fontos. Én családi érintettség révén jutottam el erre a pontra, nekem édesanyám sajnos ez volt. Nem nagyon kívánom senkinek, hogy megismerje ezt a dolgot. Igyekszünk az időseket beírni az iskolába, és igyekszünk kimenni hozzájuk. Nagyon sok idősek napi rendezvényünk van, a néptáncosaink kijárnak idősek otthonába, irodalmi szakköröket kiviszünk idősek otthonába, illetve be is hívjuk őket, mint már említettem, ugye elsősorban tankonyhába, de akár egy földrajzi hét keretén belül is jöhetnek hozzánk. És nagyon figyelünk egymásra. Parasport napja, ami most lesz február 22-én, minden évben egy elég nagyszabású rendezvényt bonyolítunk le ilyenkor. Láthatjátok, hogy az intézményben paravívóktól kezdve vakvezető kutyák, csörgőlabdák, egyesületeket hozunk be, Boronkai Péter állandó visszatérő vendégünk. Igyekszünk az elesetekről odafigyelni, de úszóversenyeket is szervezünk és rendezünk a fogyatékkal élők számára, tehát nekünk ez egy kiemelt küldetésünk is. Azt hiszem, a következő díja lesz az, amiről még két gondolatot, az pedig és ez már többször elhangzott, a kerékpáros vándortábor. Ugye ennek én vagyok az egyik útvonalfelelőse, Flaskó Tamás barátommal, kollégámmal, aki itt van. Nagy tapsot Tamásnak. Azért is nagy tapsot Tamásnak, mert nem a kerékpáros vándortábor miatt elsősorban, hanem Tamás nélkül az iskola nem lenne az, ami. Ez a kerékpáros vándortábor, sose felejtem, amikor Pénzes Erzsi a Makatusztól Böbe idejött hozzánk, és azt mondta, hogy nyilván Máriusz államtitkár úr inspirációjára, csináljátok meg a cseráti kerékpáros vándortábort. És akkor vakartuk a fejünket, hogy de hogy? Vagy hogy kezdjünk ezt hozzá? És akkor Tamással vettük a fáradtságot, és bejártuk az egész cserehátot. Volt, hogy elakadtunk, volt, hogy traktor húzott ki minket, amit nem is mondunk Józsinak egyébként. De tényleg még számunkra is olyan helyekre jutottunk el, ami aránylag jól ismerem a vidékünket, de még számomra is azt mondtam, hogy atyajék, tehát érintetlen területek vannak. Ismeretlen, érintetlen részek. Összeraktuk az útvonalat, letárgyaltunk minden szolgáltatót, megkerestünk. Ugye, ami tudjuk, hogy nem egy Balaton felvidéken élünk, hogy egy településen 6-7-8-10 akár étel, akár szállásadó, feltártuk, megkötöttük vagyunk a szerződést, összehoztuk, és büszkén mondhatom, hogy 5. évet kezdjük, minden évben dobogón szereplünk mindenféle statisztikában. Jelenleg is a 25 turnusból 24-ben van foglalva, de biztos vagyok benne, hogy a 25. is be lesz foglalva, és azért mondtam el ennek a következő képnek a apropóján ezt, Azt szoktam mondani, hogy két gyereke van, Fazekas Kincsű és a Cseráti Kerékpáros Vándortábor, mert tényleg én hoztam létre Tamással, ő a keresztapja. Illetve még egy gondolat, múlt héten nálunk járt Dr. Balatoni Katalin, hogy a innovatív oktatásért felelős miniszterelnöki megbízott asszony, és neki felvetettük azt a lehetőséget, hogy jó lenne, hogyha egy pedagógus teljesítmény értékelési rendszerbe bekerülne ez az aktív mozgás. Nálunk bekerült, igazgató úrnak köszönhetően. Azt hiszem, vagyunk olyan nexusban, hogy mondhatom azt, hogy zseri a manusz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Műsorunk második részében dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki bemutatja a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatukat.
Amikor én 5 évvel ezelőtt elolvastam ezt a kékzónás könyvet, aztán megnéztem a Netflix sorozatot is, akkor szembesültem vele, hogy lehet, hogy tulajdonképpen, bár nem így fogalmaztuk, mi Nyíregyházán kékzónát kezdtünk el építeni 2013-tól. Amiről beszélni szeretnék, az az, hogy egy városvezetés, amit ugye a városlakók azért választanak, hogy a képviselőkre, polgármesterre bízzák a városok közös ügyeinek a rendezését. Egy önkormányzati rendszer, ami tartalmaz szociális, kulturális intézményeket, sport, művészeti és egy cégrendszer, Nyíregyházán 16 cége van az önkormányzatnak. Hogyan hozható össze, hogyan vonható be? És azon kívül az egész város, itt elsősorban a civil szervezetekkel való együttműködésre gondolok, másrészt a városunkban működő cégekkel, kisközepes vállalkozásoktól a multikig. Erről szól tulajdonképpen ez a prezentáció, amire vállalkoztam. Azzal kezdtük, hogy tulajdonképpen a kulcsszó, amit Velkei főigazgató is mondott, nagyon szimpatikus volt, a közösség. Közösségik programokhoz kellenek lehetőségek. Ezért az infrastruktúrális személyi háttér megteremtése volt az első. A második, hogy mindig azt szoktam mondani, infrastruktúrális fejlesztések csak lehetőséget jelentenek, hogy fog működni, hogyan tudjuk kihasználni, ez a kulcskérdés, és már az építkezésnél gondolni kell erre. Ezt akarja a második képtes gazdag mozgáshatőség és programkínálat, sportos város. És a harmadik, hogy legyen egy célunk, mit akarunk az egésszel elérni. Hát a cél az, hogy mi azt mondtuk, nem kékzóna, egészséges város. 13-ban tudtuk kezdeni, tulajdonképpen nagyon mélyről indultunk, de ez arra példa, hogy innen is lehet messzire jutni. A város de facto csődhelyzetben volt, 2 évig tartott, amíg kijöttünk, és elkezdtük az építkezést, és az infrastruktúrával. Természetesen itt most a sportról lesz szó, mert ez van a középpontban, de a kulturális intézményrendszer, művelődési központok, múzeumok, könyvtárakig fel kellett újítanunk a szociális intézményrendszert, újakat is építettünk, és hát egyáltalán a fedett közösségi terek mellett a szabadtériket is használtuk, ezt is majd meglátjuk. Tehát kezdődött azzal, hogy nem volt egy sportcsarnokunk, állami tulajdon volt, megkaptuk ingyen, és azt felújítottuk, és a fotók arról szólnak, hogy milyen programok, nem csak sportversenyek vannak. Talán az egy nyíregyházi unikum, hogy mi az összes sportinfrastruktúrát nem csak a versenysportnak terveztük és építettük. Talán az atlétikai központ az egy jó példa erre. Magyarország a fedettpályás atlétikai országos bajnokság Budapesten kívül Nyíregyházán volt az utolsó 3 évben mindig. De itt történik a Mozdulj Nyíregyháza programjai, itt van a nyuszi futás a gyerekeknek, és itt van a szenior sportverseny, és építettünk a versenypályák mellé egy olyan rekordtán pályát, amit mindenki ingyenesen minden nap használhat, és még oda raktunk egy szabadidő kondiparkot, 29 szabadidő kondipark van Nyíregyházán, sok a park és sok a közterület, 103 játszóterünk van még például ezen kívül. A másik az ESZ van, ne volt uszodánk, az is elkezdve. Most erre jó, látták Continental Arena, Continental a névadó szponzor, a másik német cég az ESZ van, itt is már bevontuk őket, nem csak nyilván ők fizetnek is ezért, de ehhez mindig van, amit a nagy cégek csak az önkormányzattal együtt akarnak megjelenni, mindig vannak programok, ami teljesen természetesen népszerűsítik a céget. aztán ott van a városi jégpálya. Hát ezeken is olyan rendezvények vannak, amik mindig minden generációt érintenek. Közösségnél fontos szempont volt az egészség, az aktivitás fizikai, szellemi értelemben, és a generációk összevonása. Nyilván egy nyuszifutás az tudjuk, milyen generációnak szól, meg a szenior sportverseny is, de tudatosan törekszünk arra, hogy olyan programok legyenek, akár sport, akár kulturális, ahol olyan csapatokat állítunk össze, olyat kérünk, ahol több generáció van jelen. Talán a nyíregyházi stadion, amit tavaly adtuk át, a jó példa erre, hogy még egy foci stadion körül is építettünk egy olyan rekordtáv futópályát, amit használnak, a szülők oda viszik a gyerekeket edzésre, mert nem csak foci van, ott van az egy sportközpont önmagában. Parkolni lehet, ki van világítva, ugye ilyenkor már sötétedik, és nem menjenek haza a szülők, hanem ha nem akar futni, akkor sétáljon egyet, lehet tekézni, van streetball pálya, műanyag borítású, tehát számtalan ilyen szabadidős sport lehetőség van. És itt van a teniszcentrum is. A következő az ugye arról szól, amik a hogyan teremtettük meg a lehetőséget, infrastruktúrát a kültéri helyeken. Tehát itt látszik, hogy például 90 kilométer kerékpárutat építettük, 30 volt, amikor kezdtük, de erre ott vannak a programok. Két nagy programunk van, a Bringa Piknik, ez Tokajig megyünk, mert Nyíregyháza Tokaj között is van egy 32 kilométeres kerékpárút. Én mindig lebiciklizem, de tavaly 2600 valamennyi kapott, mindenki kap egy nyakába egy érmet, tudjuk számozni, hogy mennyi mentek be, de hát ha ismeri valaki Tokajt, a Katlanig kell menni, az a központon még 2 kilométer, legalább 500-an nem mennek le, hanem megállnak a központnál. A másik a Bringa város, tehát úgy építkeztünk, a szabadidő kondi parkoktól kezdve minden beruházást, hogy ne csak a központba, minden városrész legyen bekapcsolva. És hát ugye az iskolákat is bevontuk, bár állami fenntartásban vannak, de ezeket tudjuk megfelelően bevonni, közösségi parkok, és hát ugye 1270 civil szervezet van Nyíregyházán. Azért írták a munkatársak, hogy 250 végez aktív munkát. Ennyi van az önkormányzattal kapcsolatban. Csak 33 sport szervezet tartozik ahhoz, amit Mozdul Nyíregyházaként 13 éve indítottunk. Lesz majd arról is egy szlájd, az nagyon érdekes. Most már van Mozdul Debrecen, van Mozdul Kecskemét, nem is tudom hány város, én nagyon örülök, hogy átvették, mert ez egy nagyon jó rendszer. Emögött persze, most nem tudok beszélni, a civil rendszert is kellett segítenünk, tehát ezért van nekünk egy városi civilház, van egy olyan szervezetünk, aki segíti a civileket, és hát látszik, hogy támogatja az önkormányzat. Nem csak a versenysportot támogatjuk, sőt elsősorban azt hiszem nem azt. És hát itt van a Mozdul Nyíregyház, ami úgy kezdődött, hogy gyógytornász kongresszus volt Nyíregyházán, és behozták bemutatni, mert ott volt az európai elnök, egy angol hölgy, meg a világszövetség, egy amerikai. Én meg azt mondtam, hogy hát holnap után lesz közgyűlés, közgyűlésen mozgatjuk meg, mutassanak a képviselők példát, és hát ott hát ez eljött az RTL, ez egy nagyon jó reklám volt, ezzel indult tulajdonképpen. Látszanak a számok, tehát óriási eredményt értünk el, nagyon népszerű, ebben minden benne van, a szabadtéri, tehát a Nordic Walkingtól a bicikliről, itt van egy program, iszonyú, tehát közel 100 000 aktivitás, ez nyilván nem annyi ember, 120 000-es város Nyíregyháza, hanem akik szerepelnek több programon is. És hát ezt is tovább vittük, de ezt már igazán a civil sport szervezete, tehát a lakossági kreativitás, innováció bejött, és ezek így vitték tovább, ezt az csak az önkormányzat nem tudná fenntartani. Ugye a mozgás receptre az is egy újabb lökést adott, és hát ugye én azt mondtam, én is járok, benne vagyunk több közvetlen brüsszeli pályázatban, a City Walk, most lesz a City Walk 2, én mindig demonstratíve mutogattam a telefonomat, hogy mennyi a lépésszámom. Na erre kitalálták, a skandinávok rámozdultak, hogy most menni kell majd áprilisban, hogy a döntéshozóknak lesz egy külön, nem tudom, gyalogtúra vagy biciklitúra, nem tudom mi lesz, és hát Ez egy annyira népszerű dolog, hogy már mindig várják az emberek, itt vannak képekben, több Guinness rekordot csináltak a zumba táncba, Nyíregyházán táncoltak egyszerre a legtöbben, de a közösségi program, ne csak a sportnál maradjak, tavaly például a legújabb Guinness rekord citerázás volt. 106 citerás játszott Soston együtt. Tehát az egy... Itt hát ezek a képek, itt vannak a statisztikai adatok, nagyon-nagyon látványos, és ez tényleg megmozgat mindenkit.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását, és szó volt még a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a Tiszántúli Református Egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalom és szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét a Kossuth-bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették, egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabad csapatokat szervezett Kossuth kérésére, de hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a kor emberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyászene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották. Hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabálya rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a Debreceni Diák Egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy örömünnepként írják az emlékiratok, köztük diákönéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, korút viszonyai, stb. Tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban. És hát számtalan ilyen apró részlet van, a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszán túlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszán túlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 ezer, majdnem 55 ezer diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból a függetlenségi nyilatkozat elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagy templomi beszédekben is. Március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszárszázadot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszárszázad paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyeneket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát, hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlet tartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója két pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. Három prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ide érkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvériessége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket, tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekben, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése, van. Ugye az egyik tipikus eset a Könyves Tóth, aki...
Egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút, hát egyébként a diákságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a Honvédelmi Bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium jelmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai pap István püspök, akit beosztottai és könyves tót is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30 ezeres hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás is, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcs szó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsuai Imre és más jeles jelenlévőknek az ülés helyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elvbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élete egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlensége nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, ugye szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez. Ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jáni Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a